Pont a mai napon, július 5-én van Csontváry Kosztva Tivadar születésnapja. Erre az alkalomra ma a várban, a Honvéd Főparancsnokság épületében kiállítás nyílik a műveiből. Ez adta az alkalmat, hogy készítsek egy összeállítást egy közel egy órás kötetlen beszélgetésből. A 100 éves budapesti házak rendezvénye alkalmából volt ez az esemény Gerlóczy Gáborral. Ő festőművész és unokaöccse annak a Gerlóczy Gedeonnak, aki megmentője volt a csontvári képeknek. A Hadikház udvarán kezdődött az esemény, amely az akusztika miatt inkább a kávéházban folytatódott. Ezért nincs kronológia a beszélgetésben, de az élvezet így sem marad el. Fantasztikus dolgokat tudunk meg Gerlóczy Gedeonról, és meg nem fejtett titkokat Csontváryról, mint emberről és mint festőről. Mindez persze a lehető leghitelesebb forrástól. Kéri Júli összeállítása következik.
Akkor itt most már jól, igen. Tehát akkor ott hagytuk abba, hogy
volt egy olyan szokásuk, hogy a műcsarnoknak egy külön termében a vasárnapot összeült a család, és a kis Gedeon is akkor 5 éves volt, és portyákra indult már a múzeumban, úgyhogy itt kezdődött neki a szeretete a művészetek felé, és a családtagok mind általában orvosok és ügyvédek voltak, úgyhogy furcsa volt a család számára is, hogy Gedeon építész lesz. Laci lehet, hogy képzőművész legyen. Nekem vannak még művei tőle, rajzok, meg festmények, amik nagyon ígéretesek különben, de nagyon valahogy így előre gondolta, hogy neki nem képzőművésznek kell lenni, mert ilyen irányú feladat nagyobb három órá, majd később a Csontváryon. És tehát 1917-ben végzett a József Műegyetemen építészként, és ezekben az időkben azért nem nagyon voltak építészeti tevékenységek, úgyhogy még gyorsan 17-től 19-ig a Müncheni Politechnikumba iratkozott be, az ilyen mesterképzésnek számít.
Biztos, hogy mindenki tudja azt a jelentős történetet, amit én hátram nevezek történeti jelentőségű tettnek, hogy a te apukád nagypár Gerlóczy Gedeon az egy fiatal emberként egyszerűen volt olyan bátor, hogy egy hagyatékot megvesz, és annak a
24 éves volt, és az ő nagyapja, a másik nagyapja volt a Fodor József, akiről közegészségügyünk apostolának hívják, ő, tulajdonképpen ő nevelte korai időszakában, mert a Gedeon sajnos 2 éves korában elvesztette anyukáját, úgyhogy ez egy nagy törést jelentett. És a Fodor Józseftől minden gyerek kapott egy részvénycsomagot, ami arra szánt, hogy ők majd Angliában végezzék el az egyetemet, csak ez a háborús idők miatt meghiúsult, és 20 ezer svájci frankot ért ez a részvénycsomag. És amikor hazajött, amikor jöttek ide bulizni a Hadik kávéházba, 1919. októberében, tehát a történetben szatyorbárként szerepel, de amúgy a Hadikba.
Volt itt egy vár, amit akkor még nem szatyorbárként.
Igen, és akkoriban egy kuriózum volt, hogy jazzmuzsikát jöttek hallgatni. És amikor jöttek ide a barátaival, akkor fedezte fel itt a ház ajtaján, hogy műterem kiadó. És akkor szólt a többieknek, hogy mindjárt jön, megnézi a műtelmet. Az anyagi forrása megvolt erre, mert tehát a nagypapától kapott részvényeket fektette be a csontvári képekbe. De az, hogy ez egybeesett neki, hogy anyagi forrása is volt, meg hogy felfedezte itt a nagy tett, az, hogy ő ezt észrevette, mert pusztulásra volt ítélve már akkor, mert Csontváry nélkülözve. Ő eleve is egy aszketikus ember volt, és vegetáriánus volt, meg alkohol és dohány tilalom alatt állt egy saját elhatározásából. Tehát egy aszketikus életmódot folytatott, meg hát eleve az alkotása is, meg a művei is. De ennek itt a műteremben ő már tényleg ilyen halász célén volt. Sőt, itt egyes forrásokban, mint a Sasi Attilának a visszaemlékezései szerint ő tulajdonképpen ilyen halt.
Csak hogy felhoztad azt, hogy ilyen halt.
Igen, hogy ilyen halt, elég jómódú család volt különben, ő maga is vett, tudja mindenki, hogy ő is patikus volt, és megteremtette azt anyagi forrást arra, hogy ő alkothasson hosszú éveken keresztül. De árverésre kínálták az anyagot, és az árverés időpontját akkor jelölték volna ki, tehát a műveket árverésre akarták adni, de nem olyan értelemben, mint ahogy most gondolunk erre, hanem ilyen fuvarosoknak, meg akik ezt a vásznat tovább felhasználásra szállták.
Puszta
vászonként, és itt a műteremben volt egy fiatal festőművész rokon, aki hangoztatta, hogy a vásznak művészi értékkel nem bírnak. De mint vászon, úgy nagyon értékesek, mert ilyen ritka nagyméretű vásznak voltak. És akkor, amikor ezen éppen ott, mert már látta ott a madárképeket, meg a szénrajzok föl voltak feszítve, az utolsó itt elkészítendő művének a vázlat az föl volt ragasztva a falra itt a műteremben. A magyarok bejövetelen azt akart egy ilyen monumentális nagy alkotást csinálni, de erre csak készült mindig. Szóval itt már ez a pszichózis azért már érezhető volt az ő egyéniségében. És amikor a Gedeon itt véletlenül, mert hengerekre, tehát ezek iszonyú nagyméretű láztak, mint tudjuk. Tehát ezeket nem lehet, tehát akkora műtermek nincsenek. Tehát ez egy fő probléma, most is kell kiállításokon, hogy ezeket szállítani se lehet, meg tárolni se, meg nincsenek olyan falak. Úgyhogy ezeket Csontvári maga is hengereken, ilyen által készített fahengereken tárolni. És akkor megrúgta, és ott kibontakozott a magányos tud, és akkor már biztos eldöntötte, hogy a részvénycsomagot azt ilyen irányban fogja befektetni, és hát a család persze nem is mondta el, hanem mondta, hogy valami kis kártyaadóság, amivel keveredett. És ezzel a lépéssel, hogy nem jött be rögtön a kocsmába, hanem fölment a műterembe, szóval ezzel elindult neki egy 5-3 éven keresztül tartó lelkiismeretes és odaadó és fanatikus munkásság, amivel beírta magát a magyar művészet történet időzetemet. Azt is tudni kell, ami nagyon érdekes, azt kevesen tudják különben, hogy nem egyedül vette meg. Itt volt az árverésen Koszta István, a művésznek az unokaöccse, akire átragadt Gerlóczy Gedeonnak a lelkesedése, és mondta, hogy akkor ő is beszáll ebbe. És a nagyméretű vásznakat azokat a Gedeon vette meg, 20 000 svájci frank, tehát drága volt akkor is. És hasonló áron szállt be a Koszta István is. Csak a későbbiek folyamán, mivel ezt nem lehetett sehova kirakni, ezért most már előre megyünk egy kicsit, hogy ő 44-től 50-ig a képzőművészeti, akkor főiskolának volt az építész professzora, és a háború alatt a Szépművészeti Múzeum pincében helyezték el ezeket a nagyvásznakat. És a háború végén a növendékek, a Közösszeti Egyetem növendékei diadalmenetben a vállukon vitték a Szépművészeti Múzeumból a Képzőművészeti Főiskolára. Visszatérve a Koszta Istvánra, 1928-ban akkor végképp elment a kedve a Koszta Istvánnak, és Gerlóczy Gedeon rendes adásvételi szerződéssel megvásárolta a másik felét is. És ez az anyag, teljesen az az anyag, ami itt volt a műteremben, és ezt az anyagot állította ki Csontvár is, ezek az 8-ban, 10-ben, az iparcsarnokban és a régi műegyetem épületében. Tehát ez az anyag az, amit Csontvári elismert, mert rengeteg olyan műve van, amit ő nem tartott igazán jó műnek, és nem is volt itt a környezetében, mert még a Gácsi patikájának volt a padlása. És a Koszta Istvántól, amikor megvásárolta a másik felét, akkor folytatódott ez a iszonyatos, nem tudom milyen átok, hogy mindig valami ellene van, tehát annyi minden történt ezekkel a képekkel a alkotások után is, meg a megmentés után is, hogy háború, tűzvész, rongálás, lopás. Amikor 28-ban megvette a Koszta Istvántól, akkor 28-ban pont meghalt a Koszta István. Tehát nem tudta realizálni ezt a vételt. És akkor elkezdődött egy iszonyú jogi herceg, úgyhogy mai napig rendezetlen. Nagyon szomorú, és az, hogy ő erre tette rá tényleg az életét Gedeon, hogy ezt valahogy rendezze, és nem tudta. És mai napig a kéziratok ügyében is, ami ott kezdtem el, hogy ez a udvar, tehát ez egy nagyon fontos, mert a művek fönt voltak, de a kéziratok, szénrajzok, ilyen egyéb kacatok, azok már lent voltak az udvaron, egy ilyen nagy mágia volt, és a házmester éppen készült felgyújtani. És még azt is gyorsan meg kellett venni, és az...
Hogy lehet egy 24 éves fiatalembernek, még ha építész bármi, tehát egy intelligens ember, olyan lélek jelenlétre, hogy egy akkor még senki semmit nem tudott ezekről, És hogy volt akkor a fantasztikus lélek jelenléte, hogy egy fiatal embernek is oda milyen gondviselésen tekinten ezt a... Hogy egy
hát a Csontvár is ezt a szót használta, igen, meg a Gedeon is különben.
Gondviselésnek köszönhetően volt egy olyan ráérzése, hogy nem csak a képeket, hanem akkor azokat az úgynevezett, akkor értéktelennek tűnő papírokat is megmentse az egészet.
Hát ráadásul a képeknek így gyakorlatilag egy pár másodperc, vagy percet.
Hát tették, hogy persze, igen.
Kigördül egy vászon, és meglátom, igen, hogy az igen, az igen.
Ott a fuvarosok itt álltak a gangon, és ott ilyen tetlegességre is sor kellett, tehát úgy kellett kimenteni, tehát, de annak ott kellett, vissza kellett még menni, megvárni, míg elmennek a fuvarosok, és még akkor utána is itt lopakodni kellett, mert ők meg meg akarták ezt szerezni, és azt hitték, hogy ő egy hivatalos felveri az árakat, és majd...
Hogy kicsit
fel, igen. Azt, hogy a Csontvár egy nagyon tudatos alkotó volt, tehát ő évekig nézte a motívumot, míg hozzányúlt, és tervezgette, úgyhogy amikor ő már a fejébe összeállt, akkor pontosan tudta, hogy miért akar festeni. És akkor leszövette ezeket a vásznakat Németországban is meghozatta, és iszonyú drága volt akkor is. És nem is tudom, hogy tudta elintézni, nem volt internet meg telefon. És elintézte, hogy méreten felüli vásznak itt a környéken nem is csináltak ilyet, ma se csinálnak. És egy csomó rejtély van számomra, hogy ezeket hogy tudta ő szállítani, mert azért elég sokat utazott, sőt nagyon sokat. Akkori körül meg vonattal, meg hajóval, meg gyalog. És hogy tudta ezeket az irdatlan méretű vásznakat, meg hozzá a festőszerszámokat szállítani. Mert egy ekkora vászon, hát a Baalbek is, az 30 négyzetméter, meg a súlya szerintem 300 kiló legalább. Most, hogyha ezeket szállítottak, nem tudom, ez egy hadsereg kellett, aki mindig vitte utána, szóval ezt egy kicsit nekem rejtélyes. Vannak ilyen rejtélyek, hát például a Taormináról van egy ilyen feljegyzés, hogy ott a Taorminá egy görög színház előtt, hát csinált egy sátrat, és a sátorban alkott, és senki nem láthatta addig, amíg ő le nem bontotta a sátort. Tehát a szabad természetben festett, csak ez is egy kicsit rejtélyes nekem, hogy ekkora nagy vász az olaj. Tehát meg hogy nem ragad bele a pollenek, bogarak, szóval ez így furcsa, mert ezt megpróbálta már szabadban festeni, ezt tudja, hogy ez ezzel jár.
Jó, hát Csontvárnak volt más misztériuma is, például nagyon sokáig nem tudták, hogy milyen festékkel dolgozik.
Hát igen, aztán, igen, és mivel ő patikus volt, és gácson volt a patikája, és most utólag kiderült, hogy gács mellett volt egy textilgyár, ahol a textil festékeket is gyártottak, és valószínű textil festékeket használt, mert attól ilyen élőek a színe, és azért bírják még nagyjából ezeket az állandó tekergetéseket, ezért nem tesz jót egy festménynek se. Tudom, hajtuk abból, hogy tudta csinálni ezeket a műveket, ugye? És erre van egy nagyon érdekes, hogy Csontvárt megkérdezte valaki, hogy mondja már, hogy csinálta ezeket a nagy... És azt mondta, hogy mit tudom én, hogy csináltam. És illetlennek érzem ezt a kérdést, hogy ne kérdezzék, nem tudom, hogy csináltam. Abban a pillanatban ezt nekem csinálni kellett, és ez jött ki belőle. Azért, és ez abszolút ez az ihlet, ez az ihlet.
Hogy lehet megcsinálni olyan képet, hogy ott minden rendben legyen? És
állítólag úgy csinálta ezt, hogy japán restaurátorok valahogy megvizsgálták. Semmilyen előrajzolás nyomát nem tapasztaltat. És valóban úgy készültette, hogy ő állította, hogy a fejben megcsinálta, és utána amivel egy hatalmas nagy méretbe elványozta, és elkezdte a bal felső sarangba, és mire vége, lejött, azért lebontotta, megnézte rendben.
Szóval igen. Szinte elképzelhetett, mert képzeljük csak ezt el, hogy lehet egy ilyen. Mondjuk azt, hogy sem.
Ennek rengeteg technikai, én is azért gondolkodtam, én is festő vagy, és hogy például, hogyha van egy nagy vászon, azt óvatatlan az ember forgatja, megnézi, meg messziről megnézi, meg közelről. És most egy ilyet nem lehet forgatni, meg igen. És az, hogy ő fejben megcsinálta, nézte a motívumot, ezt mindig mondja, hogy a motívumot kereste. És ha nem találta meg, de van ez a helyes anekdóta is, amikor a Baalbeket festette, és ment a damaszkuszi úton, és jött egy ember, egy angyal, vagy egy látomás, és azt mondta, hogy ne menjen Damaszkuszba, menjen Baalbekbe, mert ott most egy gyönyörű naplementét fog látni. És akkor mondta, hogy igen, és akkor elment Baalbekbe, és megfestette a világ legnagyobb napút képét. Igen, Csontvár nagyon rejtélyes talán, és ezért van ekkora irodalma, hatalmas irodalma, és ő maga is egy ilyen mitosz teremtő személyiség, mert rengeteget írt, feljegyzést, akkor kitalálta az önéletrajzait, mindig színesítette, valóban biztos úgy is volt, de egyre jobban, ahogy belement ő is ebbe a mítoszkeresésbe, annál inkább még talált hozzá motívumokat ő magának. Például az üstökös látványak is, amit látta az üstököst, akkor tűzvész, ahol meghalt a húga, akkor árvíz, földrengés, igen, tehát ilyen nagy természeti erőkkel találkozott, és ezek határozták meg az ő világlátását, meg a művészetét. Igen, és akkor Gedeonról még annyit, hogy nekkor kezdte a saját építészi karrierjét is. Tehát egyszerre indult neki ez a kettő, és azért ott is nem elhanyagolható alkotásai vannak. Tehát a magyar funkcionalista építészetnek egy neves alakjává vált. Tehát nem csak lakóépületeket, hanem az akkori kórházépítészetnek volt egy meghatározó alak, és elméleti munkái is voltak a modern kórházépítészetről. Békés Gyulai kórházat épített, a Baleseti kórházat. Nagyon szép épületei vannak a Párizsi utcában, Petőfi Sándor utcában, ilyen nagyon szép átriumos Bauhaus házak, a Napraforgó utcai Bauhaus házak egyike.
Madács
kamara. Igen, úgyhogy ez a funkcionalista építészetnek egy neves. Persze, 50-ben kirúgták a főiskoláról, és akkor 50 után nagyon nehezen helyezkedett el, és akkor 62-ig az ipartervnél volt tervező. Persze akkor nem kapott semmilyen díjat, meg elismerést, és most 5-6 évvel ezelőtt posztumusz idődíjat intéztük, és én vettem át. Igen, meg 90-ben kapta meg a posztumusz címzetes egyetemi tanár kinevezését, úgyhogy őt is megkurcolták, és egyetem volt, nem vált előnyére ez a csontvárizásnak is soha. Na hát körülbelül önnyi.